A háborús helyzet viszmajornak számít, erre nem fizet kártérítést az utazónak a biztosító. Ha azonban egy turista felveszi a biztosítójával a kapcsolatot, és igyekszik minél hamarabb elhagyni a veszélyessé vált térséget, akkor mérlegelés alapján kaphat kártérítést, mondta a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Németh Péterrel Sipos Ildikó beszélt.
Már látott ilyet, mind a biztosítási szakma, mind pedig a világ, hogy egy váratlan esemény kapcsán egy helyzet az nehezen megoldhatóvá vált, és onnan ki kellett menekíteni, ki kellett hozni turistákat. Háború indult el, vagy lázadás, vagy forrongás, hirtelen hatalmas tűz, akár gondoljunk egy-két évvel ezelőtt a görögországi erdőtűz is pontosan olyan volt, hogy nem lehetett átjutni különböző területeken, sem repülővel, sem sehogy. És egyébként a COVID is ilyen volt, hogy egyik pillanatra másikra megszűntek ugye az utazási infrastruktúra, és mégis haza kellett hozni embereket. Azt kell tenni ilyenkor, akik kint rekednek, hogy egyszerre bejelentést kell tenni a konzulátuson, és bejelentést kell tenni a biztosító társaságnál is, ahol biztosítva vannak. Talán ijesztő az, hogy ilyenkor a biztosító társaságok úgy reagálnak, hogy a háború az egy viszmajor eset, és sonatok ezők nem tudnak segíteni. Ennek az oka nem az, hogy ilyenkor a biztosítók már nem akarnak pénzt költeni azokra, akik kint vannak, hanem egyszerűen az az oka ennek, hogy ilyenkor azok az infrastruktúrák, szállítás, beteggondozás, kórházak irányítása, repülőgépek, stb. Állami irányítás alá kerülnek, vagy éppen ellehetetlenülnek. Tehát a biztosító, amit békeidőben a szerződésében vállalt, azt nem tudja teljesíteni rajta kívülállók miatt.
Akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki egy ilyen szituációba kerül, többletköltsége van, tovább marad abban az országban, emiatt hotelszámlája van, akkor ezt nem fogja fizetni a biztosító?
Ezekben az esetekben sok esetben igen, szembe jöhet az, hogy nem fizeti ki a biztosító ezeket a plusz többet költéseket, bár ezek általában egyébként direkt katonai cselekményekre szoktak kiterjedni. Tehát a biztosító társaságoknak is az van benne a feltételei között, hogy a direkt katonai cselekményekből eredő károkat nem fizetik. Tehát ha valaki konkrétan mondjuk a harcok közelébe kerül, ha egy járatkimaradás, ha járatkésések, ha csúszások miatt ilyen többet költségek születnek, akkor általában azért ezt a biztosító társaságok téríteni szokták, csak ugye egységesen ilyenkor kiadnak számukra is egy mentesítést, hogy nem tudják pontosan, milyen költségek jönnek. Ugyanakkor ilyenkor belép minden esetben az adott állam, egyrészt a magyar állam is, másrészt ugye az adott ország állama, és ilyenkor ők viszont együttműködve, akár a biztosítókkal is, ha más nem úgy, hogy leadják ezeket a csatornákat, hogy milyen módon tudják hazajutatni a külföldi polgárokat, ilyenkor ezek a megoldások lépnek a biztosítások helyébe, és ilyenkor nyilván a szállásolásnak, az utaztatásnak nincsenek az utazók számára plusz költségei.
Hogy nincsenek akkor az utazónak költségei, tehát akkor valójában mégsem annyira fekete-fehér a helyzet. A biztosító kiadja a kommunikét, hogy ez egy viszmajor helyzet, amiért nem felelős, de ennek ellenére mégis fizeti a plusz ott tartózkodásból eredő költségeit a turistának?
Igen, nagyon sok esetben így van. Tehát sok esetben, hogyha a turista elindul haza egyből, és ez egy-két plusz napot igénybe vesz a szállodában, akkor azért mindenképpen be kell nyújtani ezt a biztosító felé, de nem kell merev elutasításra számítani. Minden esetben a biztosítóval egyedi tárgyalás lesz. Ha együttműködő az utazó, és nem jár különböző extra nagy kitételekkel, akkor a biztosító társaságok nem szoktak ilyenkor mindent és mindenkit egyértelműen elutasítani.
A kulcs az az, hogy valaki jelezze azt a szándékot, hogy keletkezett egy háborús konfliktus, és ő nem kísérletezik, haza akar jutni, tehát a lehető legrövidebb időn belül haza akar jutni, hogyha a biztosító érzi ezt a szándékot, hogy ő nem kockáztat tovább, akkor nagyobb eséllyel fizeti a kintartózkodásból eredő plusz költséget.
Így van, ezért nagyon fontos, hogy egyből bejelentsük a biztosító társaságnak is, hogyha előbb haza szándékozunk jönni, mert erre lehetséges, hogy alternatívát fog szervezni a biztosító, tehát az is lehetséges, hogy egyszerűen kap az utazó egy olyan járatszámot, ahová átbukolhatja a saját jegyét. Ilyenkor ezért sokat dolgoznak a biztosítók központjában is, hogy az operátorok, és adnak egy ilyen úgynevezett ilyen biztosító által támogatott zöld utat a hazajutáshoz, amiben utána az utazó, aki kint van, megszakítva az utazását, épségben haza tud jutni, és ilyenkor nem keletkezik plusz költség.
Németh Pétert a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatóját hallották. Paragrafus. A vény nélkül kapható gyógyszerek piacát vizsgálja a gazdasági versenyhivatal. A GVH gyanúja szerint egyes piaci szereplők versenykorlátozó magatartása, illetve erőfölénnyel való visszaélése hozzájárulhatott a vény nélkül kapható gyógyszerek magas árához, mondta az Inforádiónak a GVH kommunikációs vezetője. Horváth Bálinttal Sipos Ildikó készített interjút.
A gazdasági versenyhivatal azt gyanítja, hogy egyes piaci szereplők versenykorlátozó magatartása, illetve erőfölénnyel való visszaélése hozzájárulhat a vén nélkül kapható gyógyszerek magas árához. A GVH ezért egyszerre most két versenyfelügyeleti eljárást is indított, melyekben érintett gyógyszernagykereskedő cég, patika hálózat üzemeltető, illetve több gyógyszergyártó vállalkozás is. A versenykorlátozó magatartás vizsgálata az úgynevezett patikai polckép kialakítására irányul. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a GVH azt vizsgálja, hogy a patikák milyen szempontok szerint alakítják ki a gyógyszerészek a patikusok mögött található patikai polcokat, hogy azokon milyen termékeket helyeznek el. És ezen a területen a GVH elsősorban népszerű, vén nélkül kapható fájdalomcsillapítókra fókuszál. Az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja pedig több mint 100 magyarországi települést érint. Ezen a több mint 100 településen ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartozó vállalkozás látja el a gyógyszernagykereskedelmet, és működteti a patikát vagy patikákat, és a GVH azt gyanítja, hogy az egyazon cégcsoporthoz tartozó vállalkozások, azok visszajelentnek az erőfölényükkel. Mindkét esetben alapvetően a vizsgálatnak az a fókusza, hogy ezek a versenyellenes magatartások, illetve jogszabálysértések gyanúja, az valamilyen mértékben hozzájárulhatott a vén nélkül kapható gyógyszerek áremelkedéséhez, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt években jelentősen emelkedett ezen készítmények ára, egyes fájdalomcsillapítók esetében akár 40-50%-kal is.
Hogyha vény nélkül kapható gyógyszerekről beszélünk, akkor egyértelműen itt a fájdalomcsillapítókról van szó, vagy pedig más készítményekről is, ahol tapasztalható volt áremelkedés.
A versenykorlátozó magatartás vizsgálata során a GVH munkatársai elsősorban a legnépszerűbb fájdalomcsillapítókra fókuszálnak. Az erőfölénnyel való visszaélés esetében ugye ez több mint 100 települést érint, ahol a GVH azt vizsgálja, hogy az azonos cégcsoporthoz tartozó nagykereskedő, illetve patika üzemeltető visszaélhetette az erőfölényével. Természetesen ez az utóbbi vizsgálat nem egy-egy konkrét termékkörre irányul, hanem az adott vállalkozásoknak a piaci magatartására.
Ugye beszéltünk arról, hogy a drágulás mértéke a 40-50%-ot is elérte. Ezeknek a szereknek az esetében nem volt hasonló önkéntes árkorlátozás, mint más termékek esetében?
Ugye az árkorlátozás az ugye 2025. júliusától vezette be a kormány, illetve a szakmai szervezetek kezdeményezték ezt az önkéntes árkorlátozást. Ugye 34 nagyforgalmú vén nélkül kapható készítményre vonatkozik ez. A GVH szakértői azt látták, hogy már egészen 2021-22-től emelkedni kezdett ezeknek a készítményeknek az ára. Ugye ebben az eljárásban ugye több vállalkozás is érintett. Az egyik legnagyobb magyarországi gyógyszernagykereskedő a Phoenix Pharma ZRT, a Benu Magyarország ZRT, amelyik több mint 250 gyógyszertárat üzemeltet országszerte, illetve három nagy gyógyszergyár is érintett még ezekben a vizsgálatokban, a Sanofi Aventis, az Ofella Healthcare és a Haleon Hungary Kft. Ezek mind-mind a vizsgálat alá esnek, illetve a vizsgálat fókuszába esnek, és természetesen a gazdasági versenyhivatal azt vizsgálja ebben a két külön eljárásban, hogy ezeknek a cégeknek a esetleges összejátszása, versenykorlátozó magatartása vagy erőfölénnyel való visszaélése hozzájárulhatott-e ahhoz, hogy ezek a versenyellenes magatartások ezek növelték az árakat. Az fontos tudni, hogyha egy piacon csökken a verseny, lanyhul a verseny, az általában vagy hát többnyire a fogyasztói árak emelkedéséhez vezet.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Magyarországon a kilakoltatási eljárások esetén nem jellemző az emberi jogi érvelés, pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke védi az otthon tiszteletben tartásához való jogot, hangzott el az Utcajogász Egyesület új könyvének bemutatóján. A magyarul most először megjelent esettár az Emberi Jogok Európai Bíróságának ingatlan kiürítésekkel összefüggő gyakorlatát mutatja be. Rozgonyi Ádám kérdezte Miklós Jánost, az Utcajogász Egyesület esetkezelési koordinátorát.
Szerintünk nagyon fontos a magyar jogalkalmazók tekintetében, mind az eljáró bíróságok, mind pedig az ezzel az ilyen speciális ügyekkel foglalkozó jogi képviselők körében fontos lenne ezeket a dolgokat megismerni. Ez a 19 eset, ami a strasbourgi esetjoggal kapcsolatos, ezek mind különleges esetek, egyébként egyik sem magyar, tehát itt magyar felek nincsenek, tehát a magyar állam kontra magyar állampolgár ezekben az ügyekben nincsen, és ez is egy nagyon érdekes és egy nagyon jellemző dolog, hogy vajon miért nem történt ez meg. Talán azért, mert a magyar bíróságoknak a gyakorlata valahogy nem vette be a gyakorlatába az esettárral kapcsolatos, vagy az esettárban megjelenő fontos jogelveket. Nem azért, mert nem alkalmazták volna, hanem valahogy tulajdonképpen a magyar anyagi jog, alapvetően a polgári törvénykönyv, illetőleg az úgynevezett lakástörvény nem kívánja meg azoknak a szempontoknak a vizsgálatát, amelyet az Emberi Jogok Európai Bírósága, tehát az EJEB a gyakorlatában megkíván. Tehát a magyar jogalkalmazó, de nem csak az a jogalkalmazó, aki adott esetben ezekben az ügyekben döntést hoz, hanem az is, aki ezeket a döntéseket szeretné kikényszeríteni, tehát maguk a jogi képviselők, és maguk a szervek sem az önkormányzat, sem pedig a lakáskiürítés alanya, tehát szenvedő alanya, nem ismeri ezeket a lehetőségeket, és ezért nem is hivatkozik rá.
De ezek olyan jogok, amelyek érvényesíthetők itt hazánkban?
Hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy végső soron igen. Ez az egyezmény, ez a 1993 évi 31-es törvénnyel Magyarországon is elfogadottá vált. Ez az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Rómában 1950. november 4-én kelt egyezmény, és ami ránk vonatkozik a lakáskiürítési perekben, ez a 8-as cikk. Ennek az egyezménynek a sok cikkét hivatkoznak magyar bírósági eljárásokban is, más a szabadságjogokkal kapcsolatban a bírósághoz fordulók, de a lakáskiürítésekre nem. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ha nem is EU-s jogszabályok, ugye, aminek a primátusa ugye az európai gyakorlat, tehát az európai jogot, az EU-s jogot azt alkalmazni kell mindenképpen, ezt nem, nincs olyan kötelező érvénye, de mivel ez is elfogadott jogszabályunk, ezért tulajdonképpen alkalmazható lenne. Alkalmazható lenne magyar bírósági eljárásokban is, de nem honosodott meg. Mi azon vagyunk, hogy ezt terjesszük, hogy ez az ebben foglalt, tehát az egyezményben, illetve az egyezmény 8-as cikkében foglaltaknak érvényt szerezhessük.
Ön szerint miben nyújthat segítséget egyetlen az, hogy ismerjük a strasbourgi bíróság gyakorlatát kérdéskörben?
Abban nagy segítséget nyújthat, mondom, pont a jogalkalmazóknak, illetőleg a jogot keresőknek, hogy hivatkozzanak ezekre a szabályokra. Tehát amit az Európai Bíróság, tehát a strasbourgi bíróság alkalmaz, hivatkozzanak rá, ismerjék meg ezeket az eseteket, ugyanis ebben nagyon fontos dolgok vannak. Tehát nagyon fontos és alkalmazható dolgok lennének, és nagyon jó lenne, ugye, hogyha a magyar bírói gyakorlat ezeket befogadná. Természetesen ez a könyvben mutatón is elhangzott, ugye egy gyakorló bíró részéről, aki ilyen ügyekben tárgyal, hogy mivel nem bevett a tételes jogba, tehát a magyar tételes jogban, tehát a polgári törvénykönyv, illetőleg amit mondtam, a lakástörvény nem ismeri ezt tételes jogként. Például mondok egy példát, az arányosság vizsgálatát. Az arányosság annyit jelent, hogy ha például valakinek van egy bérleti díj hátraléka, bérleti díj tartozása, akár kis összegű is lehet egy önkormányzati bérlakás esetében, ha ezt mondjuk egy-két hónapig nem fizeti be, az már egy olyan felmondási ok, amely alapján az önkormányzat érvényesen felmondhat, ergo megszűnik a bérleti szerződés, és kérheti a lakás kiürítését. Igen ám, ezt mondja egy magyar jog, tehát nem kell vizsgálni azt, hogy arányban áll-e ez a jogkövetkezmény, tehát az, hogy el kell hagyni a lakást, tehát kilakoltatás lesz a vége, arányban áll-e azzal, hogy valakinek mondjuk van 30-40-50 ezer forintos tartozása. Na most az európai...
Vagy esetleg három gyermeke, vagy egyéb olyan pontos, problémái,
így van,
amik...
Pontosan így van. Semmit nem kell vizsgálni. Semmit nem kell vizsgálni. Önmagában ez a kvázi szerződésszegés, mert ugye ez egy szerződésszegés, hogy nekem bérleti díj hátralékon van, felszólítás ellenére határidőben nem fizetek, magával vonhatja azt, hogy felmondják a bérleti szerződést, megszűnik a szerződés, és jöhet a kilapoltatás. Tehát egy peres eljárásban. Na most ez azt jelenti, hogy nem vizsgálják a magyar bíróságok, tehát nincs pedig, hát ugye azt mondja az EJEB, tehát az Emberi Jogi Bíróság, azt mondja, hogy a nemzeti bíróságoknak bizony ezt vizsgálnia kellene pontosan azért, mert ugye ez a 8. cikk, ez tartalmazza, ugye, hát egy alapvető jog lakhatás. Egyébként azt csak zárójelben mondom, hogy Magyarországon nem alapvető jog. Tehát az alaptörvényben nincs az, hogy a lakhatási jogot biztosítani kell. Annyi van az alaptörvényben, hogy törekszik arra az állam, hogy mindenki méltó módon lakhasson. Tehát egy törekvés van, ami hát jogilag nem nagyon értékelhető. Tehát azt mondjuk, hogy az arányosság vizsgálatát például, hogyha az állampolgár emberi jogok Európai Bíróságához fordulnak, akkor az eljárásában vizsgálja, hogy ezt a fajta vizsgálatot, az arányossági vizsgálatot például lefolytatta-e a Nemzeti Bíróság. Tehát most ezt példaképpen mondtam, hogy az arányosság, mint kategória a magyar jogban nem vizsgálandó. Nem kell vizsgálni. Tehát a bírónak nem kell ezt vizsgálni, hiszen azt mondta, hogy elég az, hogyha van egy bizonyos szerződésszegés, a szerződésszegés következménye ez és ez, nem kell lefolytatnom az úgynevezett arányossági vizsgálatot. És ebben van igazság. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, magam is gyakorló bíró voltam nagyon sokáig, és bizony nem merültek föl ilyen kérdések, ami jó lenne, hogyha hát ez valahogy a társadalmi igazságosság érzetét is az embernek úgy felpiszkálja, hogy jó lenne, hogyha olyan dolgokat is vizsgálnának a bíróságok, ami adott esetben jelenleg ugye a tételes jogszabályokban nincsenek benne.
Más lehet az elmélet, és gyökeresen más a gyakorlat?
Hát azt kell mondanom, hogy még az elmélet sem más. Mert mondom, hogy még elméletben sincs ilyen, hiszen magában ezekben a perekben sem nagyon történik hivatkozás. Mi, amiket viszünk pereket, vagy próbálunk, mi általában fölhívjuk ezt a 8. cikket. És akkor a bíróságok ehhez eltérően viszonyulnak. Van, aki megemlíti, hogy mi hivatkoztunk például erre, hogy mi az aránytalan jog következményre, tehát egy kilakoltatás, egy lakáskirítési perben. Van olyan bíróság, amelyik meg sem említi. Gyakorlatilag eredmény nem értünk el. Egy esetben volt, egy bíróság vizsgálta az arányosságot, tényleg megvizsgálta, de arra következtetésre jutott, hogy arányos a jogkövetkezmény alkalmazása, tehát a lakáskiürítés arányos a jogsértéssel, a szerződésszegéssel. De a mi gyakorlatunkban ilyen egyetlen egyszer fordult elő. Tehát én azt mondom, hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat nem működik egyelőre a magyar jogalkalmazásban, de mondom, talán az elején is említettem, hogy maguk a felek sincsenek ezzel igazán tisztában, hogy erre lehetne sokkal jobban forszírozni ezt a dolgot, lehetne ilyet vizsgálni, annak azzal együtt természetesen, és ez is egy fontos dolog, hogy ez nem azt jelenti, hogy az emberi jogok Európai Bíróságának mik az elvárásai. Az elvárásai azok, hogy a nemzeti bíróságok bizonyos dolgokat vizsgáljanak meg. De az, hogy hogyan döntsenek, ez nem elvárás. Tehát nem azt mondja a Strasbourgi Bíróság, hogy így vagy úgy vagy amúgy kell dönteni. Nem, hiszen a nemzeti bíróságok jobban ismerik a hazai viszonyokat, tudják, hogy mikor, hogyan kellene ezekben az ügyekben dönteni, de elvárható az, hogy bizonyos szempontok alapján döntsenek. És ezekben a szempontokban bizony benne kéne lenni azoknak is, azoknak a dolgoknak a vizsgálata is, amit ez az egyezmény 8. cikke tartalmaz. Ami egyébként két mondat. Megjegyezhető, nem is azt mondom, tehát, hogy mindenkinek joga van arra, hogy magán és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák, ez az első pont. És a második pont pedig arról szól, hogy milyen esetekben lehet ezt korlátozni, és bizony sok esetben lehet korlátozni, tehát ez nem egy abszolút jog, lehet, azt mondja, hogy Hát, hogyha egy demokratikus társadalomban olyan esetekben avatkozhat be, mint a nemzetbiztonság, közbiztonság, az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, közegészség vagy erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. Tehát elég sok olyan ok lehet, amit egy nemzeti bíróság vagy egy állam alkalmazhat. Csak az elvárás az, hogy valahogy indokolja meg, hogy tényleg ezért van erre szükség, ugye? Tehát, hogy folytasson le egy olyan vizsgálatot, amelyikből ez megállapítható, hogy igen, itt ez a jogkövetkezmény alkalmazható volt.
Bár ugye vannak egyértelmű esetek, például, hogyha egy albérlő a lakást nem rendeltetésszerűen használja, kártesz benne, zajong, másra veszélyes körülményeket teremtett, hogy...
Természetesen, persze. Nem is ezekre a szélsőséges dolgokra gondoltam, bár hát ugye ez is előfordulhat, hiszen van egy olyan, van a polgári törvénykönyvben a lakásbérleteknél van egy olyan, hogy föl lehet mondani akkor is, hogyha a lakó kvázi összeférhetetlen magatartást tanúsít, de hát ez is egy bizonyítás kérdése, mert adott esetben lehet egy olyan, volt olyan ügyünk, amelyikben az volt, hogy itt egy pszichiátriai betegről volt szó, tehát kezelés alatt volt, és az valóban egy önkormányzati bérlakásban lakott, és ott adott esetben fenyegető módon lépett fel, annak ellenére, hogy igaz fenyegetettséget nem jelentett, csak zavarta a lakókat. És akkor elindult ez egy ilyen eljárás, amiben aztán a végén megtörtént a lakáskiürítés, tehát megállapították jogerősen a bíróságok azt, hogy ez egy olyan magatartás volt, ami indokolta azt, hogy a lakásbérleti szerződést felmondják. De hát ez egy tételes jogon alapuló dolog volt, és gyakorlatilag ez is egy kérdés, hogy egy pszichiátriai betegnél ezt mennyire lehet, hát ez mérlegelés kérdése. Nagyon fontos szó egyébként a mérlegelés. Tehát, hogy ugye a mérlegelési szabadságot a Strasbourgi Bíróság nem vonja meg a magyar bíróságoktól, tehát sőt, fel is hívja arra, hogy a körülményeket mérlegeljék. De amit tetszett mondani, hát természetesen van a teljesen abszurd. Hát ha valaki lerombolja a lakást, meg hát ez nyilván, de az talán el sem juthatna Strasbourgig.
Miklós Jánost, az Utcajogász Egyesület esetkezelési koordinátorát hallották. Paragrafus. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egy éves a Delta program, amelynek célja a magyarországi droghálózatok felszámolása, a droghasználat visszaszorítása. Domanics András összefoglalója.
A Delta program első évében több mint 11 ezer esetben indult büntetőeljárás kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
Lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a 3 tonnát. A kábítószer bűnözéshez kapcsolható vagyon, készpénz, számlapénz, ingóság, ingatlan értéke, amit lefoglaltak a hatóságok, az meghaladja a 2,2 milliárd forintot.
Horváth László elmondta, a Delta programban és az azt megelőzően indult nyomozásokban több mint 50 tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a fekete piacról. A kormánybiztos megjegyezte, ennek értéke meghaladja a 700 milliárd forintot.
És itt kijelenthetjük azt is, hogy ezen akciók eredményeképpen több 10 milliónyi adag kábítószer nem ért célba.
Töregi Sándor rendőrvezérőrnagy a sajtótájékoztatón a hatóságok kemény bűnüldözési tevékenységét, határozott fellépését és a zéró tolerancia elvét emelte ki.
A magyar rendőrség nem a kisfogyasztóra koncentrál, hanem sokkal inkább a terjesztőkre és a terjesztői hálózatokra. Különösen a kistelepülések közbiztonság, a szubjektív biztonságérzet mindenképpen javult. Átláthatóbbak és tisztábbak lettek azok a szakmai folyamatok, amelyeket végeztünk a drogprevenciós tevékenységben és a felderítések során, és összességében a magyar rendőrség megmutatta, hogy tud egy ilyen bűncselekménytípussal szemben hatékonyan és szervezetten fellépni, amelyet a számok is mutatják.
Tavaly majdnem kétszer annyi eljárás indult drogterjesztőkkel szemben, mint egy évvel korábban, tette hozzá a rendőrvezérőrnagy.
A legfiatalabb terjesztő 14 éves volt. A legidősebb terjesztő 78 éves. A legnagyobb egyedi fogás egy 321 kg-os kristály egy tételben a Jász Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozásában. A legnagyobb lefoglalt készpénz egy összegben 41 millió forint, ez Fejér megyében történt. A legértékesebb gépjármű az több mint 30 millió forint értékű. Az elkobzott tárgyak sora szinte végtelen, viszont egy 25 milliós értékű hajót és egy 16 milliós Audi RS5-ös gépjárművet mindenképpen szeretném szeretnék kiemelni, amely egyébként rendvédelmi célra is alkalmazásra került.
Töreki Sándor elmondta, az elkövetők 97%-a magyar állampolgár, egy év alatt összesen 930 embert tartóztattak le, ennek 90%-a terjesztő. A rendőrvezérőr nagy beszélt arról is, hogy mintegy 30 üzletet zártak be, de ebben nem csupán szórakozó helyek vannak, találhatók benne élelmiszerboltok, kisállatkereskedés és edzőterem is.
Itt nyugodtan kimerem jelenteni önöknek, hogy mindegyik nyilvános hely, szórakozó hely vonatkozásában nagyon komoly szakmai felderítői tevékenységet végeztünk, és egyértelműen igazolhatóak azok a tények, hogy ezeken a helyszíneken kábítószerkereskedelem folyt.
Töreki Sándor elmondta, a marihuána Olaszország, Spanyolország, Szlovénia irányából érkezik, még a kokain dél-amerikai országokból a kikötőkön keresztül, de a dark webben és a csomagküldő szolgálatokon keresztül is jelentős mennyiségű kábítószer érkezik Magyarországra.
Tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szakemberek a húsvéti időszak közkedvelt élelmiszereit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik, valamint a glutén- és laktózmentes termékeket vizsgálják. Emellett az árfeltüntetés és a különböző akciók is fókuszban lesznek, mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet Sipos Ildikó kérdezte.
Az NKFH átfogó országos ellenőrzést rendelte, mind élelmiszerbiztonsági, mind fogyasztóvédelmi szempontból olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amely a húsvéti ünnephez kapcsolódik. Kiemelt élelmiszer termékcsoportok közé tartozik például az étkezési tojás, a friss bárány, a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, de a csokoládé figurák és a lédi édességek is. Ezeket élelmiszerbiztonsági, higiéniai, jelölési, illetve nyomon követhetőségi szempontból is vizsgáljuk. Azonban nem csak termékeket, hanem szolgáltatásokat is ellenőrzünk folyamatosan, így például a turisztikai, a kiemelt helyeken, a vásárokban, a bevásárlóközpontokban, a vendéglátóhelyeket is ellenőrizzük, elsősorban higiéniai szempontból, és természetesen mind a termékek, mind a szolgáltatások tekintetében ellenőrizzük az akciós árfeltüntetésre, illetve az árazásra vonatkozó szabályok betartását is.
Mi az, amit kiemelten figyelnek majd a hatóságok munkatársai?
Kiemelten figyeljük például azokat a termékeket, melyek glutén- és laktózmentes jelöléssel hoznak forgalomba. Nyilvánvaló ezek nagyon fontos, hogy valóban glutén- és laktózmentesek legyenek egészségügyi szempontból. Azonban, ha ezek nem felelnek meg a valóságnak, akkor súlyos egészségügyi kockázattal járhatnak. Korábbi években meglehetősen alacsony volt a kifogásolási arány, ilyen körülbelül 5%-kal kapcsolatban merült fel probléma, de ez éppen 5%-kal több, mint kellene. Az a cél tehát, hogy egyáltalán ne lehessen jogsértő terméket forgalomba hozni, olyan jelöléssel, hogy glutén vagy laktózmentes termék, ha az valójában nem felel meg a valóságnak.
Ugye minden évben elvégzi ezt az átfogó vizsgálatot az ünnepek előtt a Fogyasztóvédelmi Hatóság, akár tavasszal, akár pedig karácsonyt megelőzően. Tavaly a tavaszi, a húsvétot megelőző ellenőrzések milyen eredménnyel zárultak?
A tavalyi húsvéti ellenőrzés a során több mint 3300 kg nem biztonságos, nyomon követhetetlen élelmiszer terméket kellett a forgalomból kivonnunk, és a kiszabott bírság összege is közel 6 millió forint volt. Általánosságban azt tapasztaltuk egyébként, hogy a vállalkozások jogkövetőek, azonban amikor felmerült probléma, olyan súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai problémák merültek fel, hogy kénytelenek voltunk a termékeket a forgalomból kivonni és a meghatározott bírságot kiszabni.
Meddig tartanak a vizsgálatok?
A vizsgálatok folyamatosak a húsvéti időszak végéig, azonban ezt követően is természetesen ellenőrizzük a termékeket, szolgáltatásokat, mind élelmiszerbiztonsági, mind fogyasztóvédelmi szempontból.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Az iskolai bántalmazás, zaklatás és függőségek egyre súlyosabb kérdéseire igyekszik választ adni a Ne Bánts Világ kampány prevenciós témanapjával. A sorozat eddig 12 iskolában valósult meg, mondta Kisdomokos Márka, a Diriné program igazgatója. Szabó Gergő interjúja.
Első számú célja a Ne Bánts Világ programnak az, hogy felhívjuk a figyelmet az iskolában történő iskolai bántalmazás, online bántalmazás, prevenció, kábítószer, alkohol, illetve bármilyen függőségek témakörében. Mennyire fontos, hogy jelen van ez a gyerekeknek a mindennapjaiban, és próbáljunk kiutat nyújtani mind a gyerekeknek, mind a közösségeknek, és akár a pedagógusokat is megsegítve ezzel, ugye ne bánts világ, láss, haj, érts, lássuk meg azt, hogyha valakinek problémája van, nehéz helyzetben van, értsük meg azt, hogy segíteni tudnunk kell, segíteni tudunk, és segítenünk kötelességünk is valahol.
Hogyan tudnak ennek a programnak a keretein belül segíteni azoknak, akik ilyen formában rászorulnak erre, vagy segítséget kérnek?
Mert itt vannak tantermi színházi előadások, mely az említett témákat dolgozzák fel, illetve drámapedagógusok és pszichológusok segítségével feldolgozó foglalkozásokat vannak ennek az előadások köré építve. Vagy úgy van, hogy lemegy az előadás, és aztán van egy feldolgozó beszélgetés, vagy pedig előadás közben úgynevezett ilyen megállító pontokon megállítják az előadást, és úgy dolgozzák föl közösen az előadások kapcsán ezeket a témaköröket. Illetve vannak konkrét szervezetek, a Semmelweis Egyetem, vagy a Suli Nyugi Program, ahol a függőségekről beszélnek, ahol a mentális egészségről beszélnek, ahol felhívják a figyelmet a rendőrséggel közösen, például a bullying, online zaklatás témában tartanak nagyon izgalmas előadást, közösségi foglalkozást, a gyerekeknek szakavatott erre képzett szakemberek.
Mi történik napjainkban a fiatalok körül, ami miatt segítségre szorulhatnak?
Ugye nagyon veszélyes, mert az online zaklatás talán a legveszélyesebb az összes közül, ahogy én látom, mert nincs vége. Tehát ameddig mondjuk a mi gyerekkorunkban nem volt ilyen közösségi internet használat, közösségi média felületetek a használata, bántalmazás volt is az iskolában, vagy a valamelyik közösségben, akkor annak vége volt délután. Kettőkor hazamentük, elment a gyerek zeneiskolába, sportfoglalkozásra, vagy egyszerűen csak hazament. Ez vége volt. Viszont így az online térbe belépve sosincs vége. Sőt, akkor folytatódik igazán. Ugye az iskolában elveszik, meg kell adni a telefonokat, tehát megy az élő szavas bántalmazás, aztán pedig folytatódik. És sok esetben ez sajnos, ki kell mondanunk, öngyilkosságba torkolóan ezeknek a bántalmazásoknak a sorozata. Észre sem veszi talán a gyerekek, hogy csak egy rossz emoji, egy rossz jel, egy rossz komment, pár szó olyan sérüléseket tud okozni, amelynek visszafordíthatatlan következményei lehetnek akár. És akkor ezen próbálunk változtatni, erre próbáljuk felhívni a figyelmet a közösségekben, hogy igenis oda kell figyelnünk a másikra, segítenünk kell egymást, segítenünk kell, aki erre rászorul, halljuk meg a segélykiáltást, még ha az olyan sokszor néma is, akkor talán enyhíteni tudunk ezen a problémakörön. Ezért hívtuk életre Hankó Balázs miniszter úrnak az ötlete nyomán javaslatára, ő szeptembertől pedig útjára is indult a pilot programja, ennek vagyunk most a felénél, 19 helyszínen 5000 gyereket értünk el eddig, következő másfél hónapban még 19 helyszínt fogunk ellátogatni és elvinni ezeket a programokat.
Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.